Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és a Tropikál magazin közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Idén ünnepli 20. születésnapját a Magyar Borokútja Rally, amely augusztus 28-a és 30-a között zajlik a tokai, egri és mátrai borvidéken. A következő percekben az idei jubileumi verseny részleteiről kérdezem a verseny tulajdonos szervezőjét. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
Tehát idén 20. alkalommal rajtol el a Magyar Borokútja Rally, és vendégem a stúdióban Megai Robert Péter, a Magyar Borokútja Rally tulajdonosa, a szervezője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok én is mindenkinek!
Kezdjük azzal, hogy ha már egy ilyen szép kerek évfordulóhoz érkeztünk, akkor egy pár szót beszéljünk már arról, hogy ez az elmúlt 20 év, ez akár a rally életében, akár a borok életében milyen volt itt Magyarországon?
20 évvel ezelőtt még én sem sok mindent tudtam a Magyar Borokútja Rallyról. A ötletnek a gazdája az Regőci Attila barátom volt, aki gyakorlatilag 19 nagyon sikeres ilyen rendezvényt tudhat a háta mögött. Azért indult el ez, Franciaországban vannak hasonló
a Bozsolé Kupa, ugye?
Így van. Azért indult el ez, mert ő úgy gondolta, szerintem teljesen helyesen, hogy a magyarországi gasztronómiát, a magyarországi kultúrát, egyáltalán az idegenforgalmat, azt, hogy megismerjük ezt a kis hazát minél szélesebb körben és minél változatosabb módon, nagyban elő tudja segíteni az, hogyha ő létrehoz egy ilyen Magyar Borok útja nevezetű rendezvényt. Továbbra ugye van még az a mondásunk, hogy jóbornak is kell a cégér, ez továbbra is nagyon-nagyon igaz. Sajnos az még mindig egy általános tapasztalat, hogy marketingre viszonylag sajnálják a pénzt a borászatok, a bortermelők, pedig hát azért a nyugati, illetve a világon nagyon sok országban, vagy minden országban, ahol fejlett borkultúra van, és szőlészet, borászat, ott azért egy elég jelentős hozzáadott érték minden egyes palack borárában a marketing költség, hiszen nem elég megtermelni, el is kell tudni juttatni az információt a fogyasztóhoz, aki ez alapján majd vágyni fog arra, hogy azt a bort azt levegye a polcról, hazavigye, behűtse, és megfelelő körülmények között elfogyassza.
Rally, meg a bor. Ugye autóban ülve hát nem ajánlatos a borfogyasztás. Ez a két dolog, ez hogy kapcsolható össze?
Minden további nélkül összekapcsolható. Egyrészt autóban ülve senki nem szokott borozgatni, így nyilván a rally résztvevői sem. Rally abban a vonatkozásban a verseny, hogy időre mennek a járművek, de úgy mennek időre, hogy a hamarabb és a később érkezés ugyanúgy büntetőpontot von maga után.
Tehát a szabályokat be kell tartani.
Így van. Minden egyes két állomás hely között meghatározott időtáv alatt kell teljesíteni a távolságot. Ez azt jelenti, hogy aki hamarabb érkezik, valóban büntetőpontot kap, ugyanúgy, mint az, aki később érkezik.
De ez a hamarabb érkezés, ez mit jelent? Néhány percet, vagy azért itt is nagyobb intervallumot, mert mondjuk egy-két percet lehet azon nyerni, hogy az ember mondjuk jól fogja ki a lámpákat. Most mondtam egy hülyeséget.
Ez bele van kalkulálva gyakorlatilag az itinerbe. Ténylegesen úgy vannak meghatározva az időhorizontok, hogy a közlekedési szabályok maximális betartása mellett minden további nélkül teljesíthető. Tehát nem kell senkinek sem rohannia, hanem az a lényeg, hogy biztonságosan szabályokat betartva egyik állomáshelyre lejusson a másik állomáshelyre. És ugye itt azok a borászatok, akiket mi meglátogatunk, nem annyira, hogy mondjam, jelzőlámpával vannak elválasztva egymástól, hiszen igyekszünk olyan útvonalakon menni, amiket akkor nem szoktunk érinteni, amikor üzleti úton vagyunk, és sietünk A pontból B pontba. Nem csak arról szól ez a történet, hogy 3 napon keresztül iszogatunk, hanem arról szól, hogy azért a ezen tájegységhez kapcsolódó kultúrát, természetrajzot, egyáltalán az épített és a természeti környezetet is megismerhessük.
Mi mindenben versenyeznek még a versenyzők, mert gondolom, hát az, hogy valaki szépen szabályosan levezet x kilométert naponta, hát ez kicsit jobb vagy kicsit rosszabb valaki, ez azért szintidőre hozható.
Nem egyszerűen ennyi a feladat, hogy x kilométert le kell biztonságosan vezetni. Ugye GPS-t nem használnak a résztvevőink, a verseny résztvevői, hanem itinerből megyünk, ami azt jelenti, hogy ugyanazokat a jelzéseket kell tudni olvasni, és mondani a vezetőnek, a sofőrnek, amiket egyébként egy rendes rali versenyen is alkalmaznak. Plusz emellett elég sok ügyességi feladat, elég sok kvízkérdés, az, amivel minden nap meg kell birkóznia a résztvevőknek.
Azt egyébként lehet tudni, tehát lehet erre készülni, vagy ez elvár egyfajta felkészültséget akár, én nem tudom, mi mindenről kell válaszolni, de gondolom a borral kapcsolatban, talán autókkal kapcsolatban, talán, ha már itt turizmusról volt szó, akkor a tájegységgel kapcsolatban, történelem, földre, stb.
Három részből tevődik ez gyakorlatilag össze ahhoz, hogy valaki sikeresen ki tudja ezeket tölteni. Egyrészt egy általános műveltségből ez azért jellemzően megvan, másrészt elhelyezünk információs blokkokat magában a rally műsor füzetében is, illetve az itinerben is, tehát ezeknek a figyelmes áttanulmányozása mindenképpen kell hozzá. Harmadrészt pedig, mivel minden egyes állomás helyen kb. 30 percet eltöltenek a résztvevők, ott az állomás helyen a megfelelő borászatban a borászsal történő beszélgetés, a pince tulajdonossal történő beszélgetés, azokban el vannak rejtve ezek az információk, ami alapján aztán ki lehet sikeresen tölteni mondjuk ezeket a kvízkérdéseket, de egyéb más ügyességi feladatok is vannak, mert mondjuk egy hordógurításhoz például a kokáért nem kell olyan túlzottan nagy szellemi felkészültség meg előtanulmány.
Na most, hogy a Beaujolais kupával hasonlítom én mindig össze, és ott ugye arról azért lehet tudni, hogy az egy kicsit a, hát hogy úgy mondjam, a tehetősek sportja, komoly nevezési díj van, ott lehet az autót nyúzni is, és ugye ott a nagyon komolyan ehhez a korán erjedő Beaujolais borhoz, friss borhoz van kötve, mert hogy el kell azt hiszem vinni valahova ezt a doboznyi bort, ha jól tudom, ez a feladat. Ugye itt már hallottunk a feladatokról. Beszéljünk egy kicsit a nevezésről. Ez mennyire a tehetősek sportja? Vagy játéka?
Én azt gondolom, játéknak semmiképpen nem tekinteném, tehát ez egy élményautózás ebben az évben három csodálatos történelmi borvidéken, inkább így írnám le. A nevezési díj, amit ugye minden egyes résztvevőnek meg kell fizetni, én nem állítanám, hogy nagyon-nagyon alacsony, de az sem, hogy a csillagos egekben van. Én sokkal inkább azt szoktam mondani, hogy mindig az árérték arányt kell megfigyelni. Tehát, hogyha a nevezési díjjal pariba állítjuk azt, hogy mi az, amit kap ezért akár szolgáltatásban, és csak maradjunk egyszerűen forintosíthatóak, hiszen a szolgáltatások forintosíthatóak ennél a témánál, akkor is nagyon jó az árértékarány. Ha pedig még azt teszem hozzá, hogy mindezt egy olyan élménygazdag környezetben, olyan jó társaságban tudja megtenni, mint ennek a rendezvénynek a résztvevői, akkor az meg egy olyan plusz hozzáadott érték, amit egyébként meg pénzen sem valószínűleg meg tudna vásárolni bárhol.
Mennyire tekinthető ez egyfajta kapcsolatépítő túrának? Tehát lehet azt mondani, hogy ez egy ilyen üzleti találkozónak is felfogható, jókedvű üzletemberek néhány pohár bor mellett esténként akár másról is beszélgethetnek, mint az aznapi élményekről?
Teljesen természetes, hogy a Rallinak van egy főszabály, ami 20 éves főszabály, ez a mindenki tegeződik mindenkivel című elv. Ez a mai napig is kötelező, egyébként ugye az általunk szervezett minden rendezvényen ez az elv az alkalmazásra kerül. Nyilvánvaló módon lehetőséget ad arra, aki akar ezzel élni, azért jellemzően szeretnének a résztvevők élni, hogy egy komoly, kötetlen, baráti hangulatú, nem feszélyezett ismerkedéssé alakítsák át ezt az egész háromnapos rendezvényt. Ez az egyik kimondott vagy kimondatlan célja ennek az egésznek, és én azt gondolom, hogy az, hogyha emberi kapcsolatok tudnak kialakulni, az önmagába véve már hasznos, ha ezek az emberi kapcsolatok később az üzleti életre is hatással lesznek, hiszen lesz egy bizalmi viszony mondjuk két üzleti ember között, két vállalkozó között, akik itt ismerik meg egymást, emberileg már elfogadták egymást, kialakul egy bizalmi kapocs, könnyebben jönnek létre a különböző üzleti közös vállalkozások, ez pedig azt gondolom, hogy az országnak is érdekel, tehát én azt hiszem, és szeretném is ezt mondani mindenhol, hogy nem kevesebb, hanem több hasonló jellegű rendezvényre lenne szükség, nem feltétlenül csak a borok kapcsán, hanem egyéb más vonalon is.
Több orgánumban úgy jelent meg azt hiszem a második sajtó tájékoztató utáni híradás, hogy a miniszter is rajthoz áll. Idén a földművelősügyi miniszter is beül az egyik autóba. Ez mennyire különleges alkalom? Korábban miniszter vagy minisztériumi emberek nem ültek be az autókba?
De volt rá példa, tehát ennek azért hagyománya van a rally történetébe. Szerencsétlenül alakult abból a szempontból az elmúlt néhány év, hogy regnáló miniszterek nem tudtak részt venni, hiszen egyéb más hivatali elfoglaltságaik megakadályozták ebbe. Azért ugye 2008 óta egy elég aktív válságkezelés folyik Magyarországon, ami minden kormánytagra pártszintől függetlenül elég komoly terhet ró. Én nagyon örülök neki, hogy nem csak a fővédnöki felkérésünket, hanem résztvevőkénti indulási lehetőséget is látott a dr. Fazekas Sándor ebben a rendezvényben. Egyébként másik fővédnöke is van a rendezvénynek, dr. Pintér Sándor, ezt még azért el kell mondani.
Ő is autóba ül, vagy ő inkább a rendezésben segített azáltal, hogy a rendőrség, hát hogy mondjam, jobb szemmel nézi ezt a történetet?
Ő nem tud autóba ülni, hivatalos elfoglaltsága miatt, ellenben egy picit rácáfolva arra, amit az előbb mondtál, igen, segített bennünket, tavaly is segít bennünket azzal, hogy trafipaxot és alkoholszondát korlátlan mennyiségben, ja, és rendőrt, aki mindezeket kezeli, korlátlan mennyiségben helyez el az útvonalunkon. Tehát ugye az iszik és vezet, ez nálunk annyira nem működik, hogy nem csak reggelente indulásnál, hanem napközben bármikor bármelyik sofőrt megszondáztathatják a rendőrök, és ilyenkor ezen az útvonalon, amit előre mi közlünk az illetékes rendőri szervekkel, fokozottabban helyeznek el trafipaxokat, amiket nyilvánvalóan mi sem tudunk, hogy hol.
Tehát akkor ez a verseny az olyan szempontból még nem is túl veszélytelen, mert nem csak a verseny bírái ellenőrizhetik azt, hogy megfelelnek-e a szabályoknak, hanem hát ennél komolyabb következménye is lehetnek, hiszen ha valaki gyors hajtáson kapnak, az nem a versenyben levont pontot vagy időt jelenti, hanem hát mélyen a zsebbe is kell nyúlni akár.
Így van, de ezzel tisztában is vannak a versenyzőink, tehát azt nyugodt szívvel mondhatom, hogy 2008 óta nem volt gyors hajtás a rally történetében. A 2008 az egy azért ikonikus év és különleges év ebből a szempontból is, hiszen az Audi TT világpremierje során eljutott Magyarországra is, és akkor abban az évben 125 darab narancssárga Audi TT-vel mentek a rendezvénynek a résztvevői.
Ráadásul ugye aztokat könnyebb volt kiszúrni.
Egyrésztről könnyebb volt kiszúrni, másrésztről meg nagyobb csábítást is jelentett a résztvevőknek, tehát azért mégiscsak egy vadonatúj, csodálatos, komoly sportkocsi, így van, tehát ott azért elég komoly a csábítás, hogy picit lépjünk oda a gázra.
Ha már autókról beszélt, ha jól emlékszem, volt, amikor ugye a TT kupék voltak, de volt más évben, aztán Fordok voltak, egységesen mindenkinek. Idén is ez a hagyomány van, mert én úgy emlékszem, hogy most több autós cég is beszállt. Tehát most sokféle autóval versenyeznek a versenyzők, vagy megint van egy típus, amiben egységesen be lehet ülni?
Több típus lesz, ugye utoljára 2008-ban volt az, hogy a rendezvény szervezői autót is tudtak biztosítani a résztvevőknek, sajnos utána a gazdasági válság, ami azért az autóipart is elég komolyan érintette, hiszen ugye elég csak arra gondolni, hogy a 2008-as évhez képest ma Magyarországon most alig több, mint a negyedét helyezik forgalomba, itt új autókról beszélünk, természetesen nem használt autókról. Ez nyilván a gyártók és a márkakereskedőknek a, hogy mondjam, a gazdálkodását elég érzékenyen érintette. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk egyébként most, hogy sikerült ezt a nevezzük átoknak című dolgot megtörni, hiszen ezen az éven már újra tudunk annyi szponzorautót biztosítani, illetve versenyzői autót biztosítani a résztvevőknek, amennyit ők igényeltek.
Tehát akkor mindenképpen a javuló autóeladások itt is tetten érhetőek. Mennyire volt nehéz egyébként rábírni az autós cégeket erre? Tehát mondjuk eleve ugye azzal kellett számolni, hogy egy bizonyos résztvevő alatt nem éri meg megszervezni ezt a túrát, ha viszont számolnak egy százas nagyságrendű induló csapattal, akkor ahhoz 100 autó kell. Tehát eleve úgy kellett, gondolom, én neki kezdeni ennek a szervezésnek, hogy akkor na lehet 100 autót összerakni, hogyha egy cég nem adja oda.
Ezt egy picit két részre bontanám. Egyrésztről ugye a nevezési lapoknál és a jelentkezéseknél külön felkértük tüntetni azt, hogy ki az, aki esetlegesen beülne egy kapott tesztautóba, vagy pedig ki az, aki mindenképpen ragaszkodik a saját autójához. Tehát amit az előbb mondtam, hogy amennyien bejelölték azt, hogy ők kipróbálnának egy új autót, annyian fognak is kapni új autót, tehát ez a keret ez rendelkezésre áll. A versenyzőtársaság egy jelentős része viszont azt mondta, hogy mindenképpen saját autójával szeretne indulni, természetesen ezt meg tiszteletbe tartjuk. Nem is egy autómárkáról beszélgetünk jelen pillanatban, több automárka is idézőjelbetéve újra kísérletezik ezzel a rendezvénnyel. Az legelső, akikkel megállapodást tudtunk kötni, az a Hovány Márton által képviselt Ford Hovány. Ők elég jelentős számú versenyzői autót is biztosítanak, illetve viszonylag népes csapattal indulnak el a rendezvényen.
Egyébként itt egy típusokat adtak a különböző márkák, vagy mindenféle modellel
képviseltetik? Sokkal inkább repertoárt szeretnének bemutatni és felmutatni, tehát én ezt az ő részükről elfogadtam. Egyébként ez minden támogatónkra, segítőnkre, aki az autóiparból érkezett jellemző. Hála jó Istennek a Porsche Hungária, aki korábban is aktív támogatója volt ennek a rendezvénynek, ismételten tud egy kisebb autóflottát rendelkezésünkre bocsájtani, és hát a Porsche Hungária munkatársai is néhány résztvevőként is elindulnak velünk. Ugyanez elmondható a Peugeot Citroën DS márka 3-asról, hogy így fogalmazzam. Szintén vezető munkatársaik jönnek velünk, és egy normálisan felszerelt kisebb flottát ők is a rendelkezésünkre bocsátottak, és még meg kell említenem az Opelt, ők is a rendelkezésünkre bocsátottak egy flottát. Sajnos a részvételről ők az utolsó pillanatban le kellett, hogy mondjanak, mert a General Motors valami nagy nemzetközi összetartást talált ki hirtelen, és ezért a Opel magyarországi vezérkara az kint fog külföldön tartózkodni.
És az, hogy ki milyen autóba tud beülni, túl azokon, akik ragaszkodtak a saját jól megszokott járgányaikhoz, hogy dől el? Szimpátia alapján, hogy én ebbe szeretnék ülni, én abba, vagy pedig sorsolnak?
Az igazságtalan lenne, a szimpátia alapján döntenénk el, tehát nyilván ebben a versenyben a mindenki tegeződik elv nem is engedni azt, hogy különbséget tegyünk résztvevő és résztvevő között, tehát marad a B-variáció, a sorsolásos megoldás.
Egyébként az autós versenyzők azok meg nyilvánvalóan a saját autóikkal jönnek.
Aki a saját autóját...
Na de most úgy értem, hogy a szponzorok...
Igen, az természetes, tehát őket nyilván... Egy Hovány Mártont nem fogunk, bár mondjuk ő az, aki rendkívül sok autómárkát képvisel ebben az országban, de azért mondjuk nem ültetnénk be szívesen őt egy olyan márkának a járművébe, amit egyébként a Hovány csoport nem forgalmaz.
Hol állnak a nevezések? Nem tudom, meddig lehet még nevezni, lehet-e egyáltalán nevezni? Ugye augusztus 28-a és 30-a között lesz ez a verseny, erről még nem beszéltünk. Meddig lehet jelentkezni, vagy már ezzel elkéstünk?
Megteltünk, én azt kell, hogy mondjam, megteltünk. Gyakorlatilag két listánk van. Van az a 100-as lista, amire már az eddig beérkezett nevezési lapok feldolgozása zajlik, illetve van egy tartaléklistánk is. Sajnos azért a élet az egy elég komoly rendező, és ebből kifejezőleg előfordul, hogy valakinek valami olyan, akár egy kórházi történet, akár bármi egyéb közben jön, és akkor ő nem tud jönni. Ezért vezetjük a tartaléklistát, és akkor onnan még van lehetőség bekerülésre. Tartaléklistára még föl lehet iratkozni, ez teljesen természetes dolog, de ez nem fogja azt garantálni, hogy az versenyzőként is el tud indulni velünk. Elég népszerű a rendezvény, tehát én azt mondom, hogy idén már többen vagyunk, mint amennyien tavaly voltunk, attól meg lényegesen többen, mint amennyien tavaly előtt voltunk. Azt a 100-as indulói létszámot határoztuk meg, ami számunkra még biztonságosan kezelhető, és ezt a számunkra ezt úgy kell érteni, hogy nem csak a szervezők, hanem a rendezvényen való résztvevők számára is. Ugye itt azért sok mindent figyelembe kell venni, 100 autónak a mozgatása egy-egy borvidéken gyakorlatilag elég komoly logisztikai feladat is egyrésztről, másrésztről meg szervezési feladat is, hiszen nem fordulhat az elő, hogy egy pincészethez hirtelen beesik mind a 100 autó, mert akkor ott az a résztvevőknek és a pincészetnek sem jó.
De hát gondolom a különböző etapok között vannak ilyen részcélok, ott viszont össze kell gyűjteni egyszerre a csapatok, hiszen ott vannak azért közös bulik is, nem?
Háromszor találkozik a teljes mezőny egymással, hogy így fogalmazzam meg, a reggeli indulásnál, a déli ebéd elfogyasztásánál, illetve este a részleges eredményhirdetésnél, majd az azt követő zenés-táncos esténél, hogy így fogalmazzam.
Akkor ezek az etapok gondolom olyan helyeken vannak, nagyobb szállodákban, ahol van megfelelő parkoló is.
Így van, mindenféleképpen ugye ez egy fontos szervezési feladat is volt, hogy megtaláljuk azokat a helyszíneket, ami egy-két óra leforgása alatt alkalmas 250 embernek és a hozzá kapcsolódó 100-110 járműnek a fogadására.
Honnan indul a verseny, és hol ér véget?
Budapestről indul a verseny, a helyszínt azt még nem mondhatom, mert csak a 18-ai legutolsó sajtótájékoztatónkon fogjuk bejelenteni a pontos indulási
ennek
helyszínt.
Ennek mi az oka? Az, hogy fenntartjátok az érdeklődést, vagy egyszerűen még nem alakult ki, hogy most a parlamentről indultok, vagy a hősök teréről?
A parlamenttel nem nagyon lehet már ilyen rendezvényt indítani, de nem is célunk. Itt úgy kellett a helyszínt megválasztanunk, hogy az azért tudomásul kell venni, hogy a főváros, illetve mondjuk a legtávolabbi első napi megállóhelyünk, ahol ebédelni fogunk Sárospatak között, nem csekély kilométernyi távolságban. Tehát ugye ez, ebből a szempontból tudjuk, hogy hol van a helyszín, le is van szervezve, az engedélyeket is megkaptuk hozzá, de ahogyan említetted, mindig valami újdonsággal még váratni kell a érdeklődőket. Ezt jellemzően is mindig a hagyományoknak megfelelően idén is az utolsó sajtótájékoztatón jelentjük be, mint ahogy a rendezvény háziasszonyát is ott ismerhetik meg az érdeklődők.
Tehát 20. Magyar Borokútja Rally augusztus 28-a és 30-a között a Tokaji, Egri és Mátrai borvidéken. Nagyon köszönöm a rally tulajdonos szervezőinek, Megai Róbert Péternek, hogy vendégünk volt, egy máskor is.
Én köszönöm szépen a meghívást.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat augusztus 20-ától a 92.4-en is. Beszállókártyával egy hét múlva, ugyanebben az időpontban, tehát kedden a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és a Tropikál magazin közös műsora.